A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy mind 2022-ben, mind pedig 2023-ban nagyon magas volt az infláció Magyarországon, ugyanakkor jó jel, hogy a legfrissebb számok már bizakodásra adnak okot a tekintetben, hogy nem az infláció lesz a fő mumus a gazdaság politikában vagy a makrogazdaságban. Nézzük első körben, hogy jegybanki szemszögből minek volt tulajdonítható a magas infláció, kétszermegyű vágtató infláció, és hát mit tett ezért a Magyar Nemzeti Bank, hogy lentebb menjenek a fogyasztói árak?
Valóban a mumus globálisan, vagy az első számú közellenség gazdasági tekintetben az infláció volt az elmúlt két, közel három évben. Ugye több hullám rakódott egymásra, és ez okozta ezt a rendkívül inflációs hullámot szinte az egész világban, és valamennyi fejlett országban. Az 1970-es évek óta nem láttunk ekkora inflációt, akkor elsősorban, ugye, mint tudjuk, energiapiacokról, a kőolajárának emelkedéséből indult ki. Most is jelentős szerepet játszott ebben a kőolajárának emelkedés, energiaárak emelkedése, és a gáz és az energiaárak emelkedése Európában, de másutt voltak más okai is, ugye a COVID utáni kilábalás, valahol extra kereslet jelent meg a piacokon, és ez szűk keresztmetszetekkel találkozott, például az Egyesült Államokban. Mindenképpen több tényező adódott össze, amelyik ilyen rendkívül inflációs hullámot okozott, mondom, Európában és a fejlett országok zömében. Európán belül, ha nézzük, valóban Magyarországon lett a legmagasabb az infláció.
Mi voltunk ugye az Európa bajnokok, de sajnos negatív értelemben tegyük hozzá.
Igen, hát nem ebben akartunk Európa bajnokok lenni, reméljük minél több sportágban azok leszünk. Hogy ennek melyek voltak az okai? Volt egy regionális oka. Ha ránézünk Európa inflációs térképére, akkor azt látjuk, hogy a nyugat-európai országokban némileg mérsékeltebb maradt, még a kelet-közép-európában még magasabb volt az infláció, valamint volt egy időbeli eltolódása is. Azért is emelkedett Magyarországon magasabbra valamennyi országnál, mert az elején volt egy ilyen eltolódás időben az inflációban, alacsonyabban sikerült tartani Magyarországon egy darabig, de később ez halmozottan okozta az árak emelkedését. Hogyha a gazdaság szerkezeti okokat nézünk, nem pedig az időbeli, vagy ezt a térbeli megoszlást, akkor azt mondhatjuk, hogy az volt a probléma, hogy az infláció ott támadta meg Magyarországot, ahol a legérzékenyebb. Két dolgot említenék. Az egyik az energia kérdés. Magyarország energiaintenzitása is viszonylag magas, és az energiaimportra is viszonylag ráutalt, márpedig Európában az energiára különös mértékben emelkedtek. Úgyhogy ez Magyarországon különös mértékben nagy inflációt okozott, a másik pedig a verseny és a termelékenység nem megfelelő szintje. Ez két csatornán okozott többletinflációt. Az egyik, hogyha egy vállalat nem versenyképes, nem termelékeny, mondjuk így, hogy nem rugalmas, akkor ezekhez az ársokkokhoz és mindenfajta sokkokhoz nem tud jól alkalmazkodni. A rutin megoldás, hogy árat emel. Ha egy vállalat rugalmasabb, termelékenyebb, akkor esetleg ez ki tudja mozogni, és más módon kielégíteni a vevőket. Magyar vállalatok, mondom még egyszer, nem voltak termelékenyek, versenyképesek, ezért nagyobb mértékben árat emeltek. A másik csatorna pedig, ahol a verseny hiánya magasabb inflációt okozott, az a profit húzta infláció, ami a világ számos országban megfigyelhető volt. Az Egyesült Államokban kezdtek talán először foglalkozni vele, Magyarországon különösen erős volt, azt láttuk, hogy számos iparágban és a termelési lánc számos helyén megemelkedtek Magyarországon a profitok, tehát azok a vállalatok is, amelyek még szoszó termelékenyebbek voltak, képesek voltak úgy emelni az áraikat, hogy ez a profitjukat is növelt, és ilyen profit húzta infláció is kialakult.
De maradom még továbbra is ennél a témakörnél. A Magyar Nemzeti Banknak van egy elképzelés arról, hogy mi az ideális inflációs szám. Ejtsünk néhány szót erről, és hogy miért pont annyi.
A jegybank célja 3%-os infláció. Kezdjünk általánosságban talán arról beszélni, hogy miért alakult ki egy világszerte az, hogy a jegybankok egy alacsony, de pozitív inflációs célt tűzzenek ki. Azért, mert több évtized tapasztalata alapján, körülbelül a 80-as, 90-es években kialakult az a következtetés, hogy az alacsony mérsékelt infláció az hosszú távon segíti a gazdasági növekedést, mind a sebességét gyorsítja, mind pedig a stabilitását. És ezen felül pedig szükség van egy független intézményre, amelyik fiskális politikától, egyéb kormányzati politikáktól függetlenül elsősorban azon örködik, hogy az infláció alacsonyan maradjon, hiszen, mint mondtam, hosszú távon ennek nagyon pozitív jóléti hatása van. Következő kérdés az volt globálisan, hogy akkor mi legyen ez az inflációs cél. Mindenképpen alacsony kell. A nulla közeli nem jó, mert az nem enged meg elegendő rugalmasságot az árak, akár a bérek alkalmazkodásában, és így alakult ki az, hogy a fejlett országokban legyen 2%. Azon országokban, és ennyi 2% az inflációs cél, például az eurózónában, és más fejlett országokban is ez a jellemző. És a fejlődő országokban viszont van egy árfelzárkózás, ahogy gazdasági fejlettségükben felzárkóznak a legfejlettebbekhez, úgy az áraikban is, amelyek jellemzően alacsonyabbak, tehát az árszint a kevésbé fejlett vagy fejlődő országokban alacsonyabb, mint a fejlettekben, ezekben némileg magasabb inflációs célt érdemes kitűzni. Így alakult ki Magyarországon a 3%-os inflációs cél, amely körül 2015-ben a Magyar Nemzeti Bank, hogy rugalmasabbá tegye az inflációs célkövetés működését, egy tolerancia sávot üzött ki, ami egy plusz-minusz 1%-os tolerancia sáv, és ebben kívánjuk tartani az inflációt, de 3%-os inflációs célot kitűzve.
Hát januárban belecsöppentünk ebbe, elméletileg erre majd visszatérünk, mert ez már ugye a jelen, eddig nagyjából a múltról beszéltünk, meg a inflációs célról. Együnk néhány szót arról is, hogy tavaly recesszió volt Magyarországon 0,8%-os visszaesés éves alapon az előző évhez viszonyítva. Elméletileg, amikor visszaesés van, az segíti az inflációs folyamatnak a legyűrését, nem? Segített egyébként?
Ez részben most is megfigyelhető volt, de erősebb volt szerintem a másik csatorna, hogy ugye maga az infláció okozta a recessziót. A Magyar Nemzeti Bankban régóta mondjuk, hogy az infláció mennyire veszélyes, és mennyire sok káros következménnyel jár. Itt ez esetben az oksági lánc az volt, hogy a magas infláció csökkentette a családok, a lakosság jövedelmének reálértékét, a megtakarításaik reálértékét, ezért visszaesett az ő fogyasztásuk. Ha nincsen fogyasztás, akkor értelemszerűen a vállalatok termelése is csökken, ez is megfigyelhető volt. Ha pedig ezek a kilátások sem kedvezőek, akkor a beruházásaik is visszaesnek. Nyilván a termelés, a fogyasztás, a beruházás, mind a GDP része, ezek okozták összességében, hogy a GDP is visszaesett a tavalyi évben. Szóval, hogy az infláció miért csökkent, annak több oka volt, én négyet emelnék ki, és ezzel válaszolnék az első kérdésre is, amelyre akkor ott nem maradt idő. Tehát az infláció csökkenésének négy fő oka, az úgy gondolom a fegyelmezett monetáris politika a jegybank részéről, másik a kormányzatnak a 2023-ban előtérbe kerülő gazdasági versenyt ösztönző lépései. Itt láthattuk, hogy ha ez a két gazdaságpolitikai ág egy irányba mutat, akkor mennyire gyors eredményeket képesek elérni. A harmadikok a globális energiaárak és az importált inflációnak a mérséklődése, és a negyedik pedig ez, és most térnék vissza az utolsó kérdéshez, hogy amikor a belső kereslet mérséklődik, mindenki kétszer meggondolja, hogy mire költ és mennyit, akkor az valóban az áremelkedés csillapodásához, egyes területeken az árak csökkenéséhez vezet. Ugye azt figyelhettük meg, hogy a megemelkedett árszinthez képest, de a 2023 egy jelentős részében, utolsó hónapjaiban is csökkent az ára már jó néhány terméknek, miközben pedig általánosan is csökkent az infláció mértéke.
Van még itt egy érdekes közgazdaság összefüggés, ejtsünk is arról szólt, nevezetesen amennyiben magasabb az infláció, jóval magasabb a keleténél, az a költségvetésnek plusz bevételt termel. Ha ránézzünk a tavalyi 24-es fiskális folyamatokra, akkor bizony enyhén szólva elszállt a hiány, de egyéb iránt termelődött plusz bevétel inflációs vonalon?
Lehet, hogy voltak, akik ezt gondolták, lehet, hogy voltak olyan tankönyvek, amelyek ezt mondták, az elmúlt két év rávilágította arra, hogy ez nem így van, hanem az előbb említett károkon kívül az infláció a költségvetésben is súlyos problémákat okoz, mind a két oldalán. A bevételeket nem emeli, hanem csökkenti, a kiadásokat viszont növeli. Ez a két tényező értelemszerűen a költségvetési hiány jelentős növekedéséhez vezet. Pontosan ez volt megfigyelhető Magyarországon is. miért nem emelkednek mégsem a bevételek talán egyes várakozásokkal szemben? Azért, mert ha a fogyasztás visszaesik, akkor az egyik legjelentősebb adóalap esik vissza. Magyarországon a legjelentősebbnek mondhatjuk azt hiszem a fogyasztási adóalapot. Ez tükröződött az áfa bevételekben, amelyek, tehát a pontos számot nem is tudom, de talán több mint 1000 milliárda maradtak el a tervezett előirányzattól, az összes adóbevétel pedig nagyságrendileg 1500 milliárd forinttal elmaradt az előző évben az előirányzattól, ami mintegy a GDP 2%-a. Tehát a magas infláció nem csak a gazdasági növekedésben okozott károkat, de a költségvetésben is.
Maradva továbbra is az inflációs vonalon, felmerült, eszék születtek róla, idézőjelben mondom, hogy célszerű volna ebben a helyzetben változtatni az inflációs célszámon, ami szóba került, hogy tulajdonképpen a jegybanknak 3%, de már ezt egy sávba tette, hogy legyen egy kis mozgástér. Gondolkodnak-e bent a jegybank műhelyeiben ezen a témán?
Igen, érdemes innen kezdeni, hogy ilyen rugalmasabbá tevés a rendszernek már megtörtént, ahogy mondtam, ezzel a toleranciasáv bevezetésével. Egyébként azt gondolom, hogy ez a kérdés most nem időszerű, és egyébként és nincs is napi renden. Hát amikor megemelkedik az infláció ciklikus okokból, akkor a legfontosabb az elköteleződést mutatni amellett, hogy az inflációt visszaviszi a gazdaságpolitika minden aktora, de különösen természetesen a jegybank a célra, ami jelen esetben 3%. Mindemellett, és egyébként a világ nagy jegybankjai sem foglalkoznak ezzel a kérdéssel aktívan. Mindemellett érdemes minden jegybanknak figyelni azokat a megatrendeket, amik hosszú távon befolyásolják az inflációt a világban. Ezek között vannak olyanok, amik inkább a magasabb infláció felé mutatnak, például esetleg a zöld átállás költsége. Vannak, amelyek viszont alacsonyabb infláció felé, ilyen lehet az idősödés, a termelékenység növekedése a mesterséges intelligenciából kifolyólag, de ha megnézünk egy példaországot, Japánt, amely bizonyos értelemben a fejlett világ előtt halad, legalábbis olyan dolgokban, mint idősödés, társadalmi változások és talán részben gazdasági változások is, ott nem a magas infláció jelenti a problémát évtizedek óta, hanem az alacsony infláció, tehát egyáltalán nem egyértelmű, hogy a megatrendeknek mi az eredője. De még egyszer visszatérnék a válasz elejére, hogy ez a kérdés szerintem most nem időszerű, és nincs is napirendem.
Javaslom, nézzük meg a forint és az infláció közötti kapcsolatot is, egészen pontosan a forint árfolyama és az infláció közötti kapcsolatot. Miközben a jegybank többször kinyilvánította már, hogy nincs árfolyam célja, addig látható módon akkor, amikor bezuhant a forint árfolyama, a kurzusa az euróval szemben, akkor egy drasztikus kamatemelést hajtott végre. Nézzük, hogy miért történt meg ez a lépés, és meghozta a kívánt hatásokat.
A jegybanknak milyen célja van? Inflációs célja van, és a pénzügyi, valamint pénzpiaci stabilitást is meg kívánja őrizni, és efelett őrködnie kell. Amikor ezeken a területeken lát problémákat, akkor kell beavatkozni. Azt gondolom, hogy ez történt. A 2022-ben alakult ki a magyar pénzpiacokon egy igen feszült helyzet, aminek számos részben geopolitikai, részben gazdasági oka volt, és akkor a Magyar Nemzeti Bank nagyon határozottan lépett fel az effektív kamatok megemelésével, ami rendezte is ezeket a pénzpiaci viszonyokat, a forint árfolyamát is stabilizálta, és egyben erősítette. Ha hosszabb távon nézzük, akkor természetesen, mint minden egyes nyitott országban, az árfolyamnak van szerepe az inflációra, nem van hatása az inflációra, nem csak...
Az import apropóján?
Nyilván az import apropóján elsősorban. És azt is megfigyelhettük az elmúlt néhány évben, hogy ez a hatás felerősödött, tehát valahogy még inkább átvezették az importáló cégek az árfolyam hatásait a fogyasztói termékek áraira.
Tehát akkor az történt, hogy nem a problémát jelenti az, hogy túl nagy az import Magyarország irányába, hanem a vállalatai oldalról történt egy átvezetés? Ha jól asszociálok?
Részben igen. Tehát, hogy Magyarországon a problémának nem tudom, nevezhetjük-e, de mindenképpen fennáll az a jelenség, hogy a fogyasztási termékek jelentős részét is importáljuk, de még az itthon gyártott termékek is jelentős mértékben tartalmaznak importált eszközöket és nyersanyagokat. Ezért igen nagy szerepe van annak, hogy hogyan alakul az árfolyam, ez begyűrűzik az árakba. És ahogy mondtam, ennek a begyűrűzés mértéke körülbelül a másfél-kétszeresére emelkedett az elmúlt években. Nem csak egy területen láthattuk egyébként, hogy a vállalatok valahogy könnyebben érvényesítették az áremeléseket, mint korábban, hanem egyéb költségsokok hatását
is. Igen, az egy másik sztori volna itt a profitráta érvényesítése, de még maradva továbbra is az árfolyamnál, ezek szerint akkor mondjuk, ami bekövetkezett, nem tudom pontosan az elmúlt két és fél leforgás alatt tizenvalahány százalékos árfolyam gyengülés, az nagyon tetten érhető az infláció alakulásában?
Egyértelműen tetten érhető. Ugye tegyük hozzá, hogy 2023-ban már forint erősödés volt megfigyelhető, ez is tetten érhető az inflációban. Minden jegybanknak mondom, ami nyitott országban működik, és így a Magyar Nemzeti Banknak is az inflációt befolyásoló tényezők között figyelembe kell venni az árfolyamot.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A lapvendége tehát Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.